Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és itt van velünk a vonalban Schiffer András ügyvéd. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt.
Jó napot kívánok.
Az apropó, ami miatt kerestük, tegnap megjelent David Pressman amerikai nagykövetnek egy beszéde, amelyet a Zsidó Filmfesztivál megnyitóján mondott, és ebben hosszan beszélt a magyarországi antiszemitizmusnak az általa vélt helyzetéről. Többek között azt mondta, hogy Magyarországon nincsenek biztonságban a zsidók, és a kormány úgymond bátorítja az antiszemitizmust. Hogyan látja Ön ezt a nyilatkozatot?
Mélységesen felháborító és egyáltalán nem egyeztethető össze azzal, ami egyébként egy nagykövetnek a rendeltetése egy fogadó országban, és mélységesen felháborító azért, mert vagy ismerethiány, illetve tudatos zavarkeltés a célja.
Ugye a nagykövet utalta arra, hogy az október 7-i Hamas terrortámadás után Magyarország tett gesztusokat Izrael felé, nemzetközi többek közt ENSZ szavazások kapcsán, illetve vendégül látta az izraeli válogatottat, de ő úgy véli, hogy ezek a feltételezés szerint inkább politikai haszonszerzés célját szolgálják. Ön hogy látja ezek a gesztusok, amelyeket a kormány tett október 7-e után, ezek elsősorban ezt szolgálták?
Válasszuk szét szerintem a dolgokat. Orbán Viktor hatalomgyakorlása során a legtöbb dolog, a legtöbb döntése mögött, legyen szó bármilyen csoport felé, vagy bármilyen geopolitikai játékos felé való gesztusról, kedvezésről, természetesen mindig a haszonszerzést szolgálja. De ezt elmondhatják szélső jobb oldalról is, amikor éppen Horthy Miklóst fényezi a miniszterelnök vagy a környezete. Orbán hatalmi játszmájában, mióta ő a porondon van, minden természetesen hatalmi logikát, taktikai megfontolást, haszonszerzést szolgál. De ezzel, legalábbis ami ebből a belpolitikát illeti, kizárólag nekünk, magyaroknak van elszámolni valunk a miniszterelnöknek. A nagykövet nem azért van a fogadó országban, hogy erkölcsi szempontból, taktikai szempontból minősítse a hatalmon lévő kormánynak a különböző belpolitikai húzásait. Természetesen azzal is tisztában vagyok, hogy nyilván van antiszemitizmus Magyarországon, semmivel sem nagyobb mértékben van jelen az antiszemitizmus Magyarországon, mint bármelyik európai országban, nem csak Kelet, hanem Nyugat-Európában is. Nagyon olcsó lenne az október 7-e utáni tömegtüntetésekre mutogatni, egyébként nem csak Nyugat-Európában, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is, de szerintem mindenki jobban teszi, hogy először a saját portáján sepeget. Az is igaz, hogy Orbán és kormánya az emlékezet politikájában, olykor retorikájában próbál szintén taktikai haszonszerző, szavazatszerző szempontokból gesztusokat felmutatni a politikai antiszemitizmus szélső oldalon található képviselőinek is. De az, hogy akár a jelenlegi, akár bármely a rendszerváltás utáni magyar kormány bátorítaná az antiszemitizmust Magyarországon, ez egész egyszerűen szemenszedett hazugság. Tehát még egyszer, természetesen az elmúlt 13 évben is, főként választások előtt, most semmiképpen választások előtt tetten érhető volt Orbán Viktor részéről is az, hogy kikacsint a politikai antiszemitizmust fontosnak tartó jellemzően szélsőjobboldali szavazói csoportok felé. Ezzel nekünk magyaroknak, magyar állampolgároknak van dolgunk, ezt alapvetően a szavazófülkékben rendre megszokták mérni a választópolgárok. Ehhez semmi köze egy ideakreditált, főleg távoli országban ideakreditált nagykövetnek. De egyebekben, akár csak Orbán Viktor jelenlegi kabinetjét azzal vádolni, hogy egyebekben bátorítaná az antiszemitizmust, akár csak a politikai antiszemitizmust, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, szemenszedett hazugság, tényszerűen teljesen független az, hogy Orbán haszonszerzésből vagy más megfontolásból, de már-már cionista módjára lépett fel október 7-e után, amikor kiállt, talán az Európai Unión belül a leghatározottabban kiállt Izrael állam érdekei mellett. És még valamit a haszonszerzésről. Ha bármely közép-európai ország, bármely környező ország haszonszerzést vet fel Magyarország a mindenkori magyar kormány szemére, azon természetesen illik elgondolkodni. de hogy pont az Amerikai Egyesült Államok, amelyik lassan 80 éve a világ csendőre szerepét játsza, és semmi sem drága, hogy a saját határain kívül zűrzavart káoszt keltsen, politikai haszonszerzésről magyaráz bármilyen távoli országban, ez egyszerűen vérlázító, szemforgató és képmutató magatartás.
A nagykövetnek az objektív állításával szemben, miszerint Magyarországon nincsenek biztonságban a zsidók, a magyarországi zsidóság nincs biztonságban, erről mi a véleménye?
Ez is egy szemen szedett hazugság. Nem tudok arról, hogy az elmúlt években bármilyen antiszemita jellegű incidens ért volna bármely magyar állampolgárt. Az, hogy vannak antiszemiták Magyarországon, ez természetesen tény, egy sajnálatos tény. Sokkal kisebb mértékben van jelen az antiszemitizmus egyébként Magyarországon, mint bármely más európai országban. És egyébként pedig pont Magyarország esetében felemlegetni az antiszemitizmust, vagy azt, hogy a zsidók nem érezhetik magukat biztonságban, ami egyébként tényszerűen nem igaz, akkor, amikor más országokban a zsidó vallásuk vagy származásuk miatt embereket megkéselnek, más Európai Uniós országban, vagy éppen akár az Amerikai Egyesült Államokban is, ez újfent egy vérlázító, szemforgató, képmutató, de az Amerikai Egyesült Államoktól természetesen megszokott magatartás.
Ugye a nagykövet az indoklásában elsősorban azokat a plakátokat említette, amelyek korábban, ugye Soros Györgyöt, most pedig Ursula von der Leyen mellett Alex Sorost ábrázolják, és ő azt mondta, hogy nem kell sárga csillagot tűznünk ezekre a plakátokra ahhoz, hogy megértsük a megjelenésük kontextusát és a képek mögött rejlő jelentést. Ön hát is látja ezt a veszélyt a plakátokban?
Hát, hogyha most vicceskedni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy akkor Pressman úr logikájában ez a plakát egyszerre antiszemita és germanofób, hiszen ott van von der Leyen asszony. Én nem tartom magaménak a rasszista logikát, amit Pressman alkalmaz. Tudnék, tévedésre legyen. Nem csak az a rasszista, aki az ellenfelét származási alapon különbözteti meg, az is rasszista, aki a védendő vagy védelemre szoruló szemét származása alapján jelöli ki. Soros Györgyöt nyilvánvalóan a magyar kormány nem a származása miatt támadja, jegyzem meg, nem csak a magyar kormány támadja George Sorost, hanem mindazok az országok, amelyek egyébként nem kérnek a nyitott társadalom politikájából, nem kérnek a társadalmak föllazításának a politikájából, és amelyek egyébként kárt szenvedtek a spekulatív tőkemozgásoknak köszönhetően. Magam is úgy véltem az első Soros plakát kapcsán hosszú évekkel ezelőtt, hogy természetesen az ábrázolás módja nagyon határán van annak, hogy mintegy kikacsincson a miniszterelnök a politikai antiszemitizmus képviselőinek. Őszintén szóval nekem egészen Pressman megszólalásáig erről a plakátról sok minden eszembe jutott, például az, hogy önmagában a kormány propaganda felháborító, de az, hogy itt antiszemita indulatokról lenne szó, ez egész egyszerűen elképesztő. Szemben Pressman úrral, én nekem például fogalmam nincsen arról, hogy ki Alex Sorosnak az édesanyja, márpedig, hogyha már annyira a zsidóságát firtatja valakinek a nagykövet, akkor ez sem egy utolsó szempont. Szerintem, hogyha erre a képre ránéz bárki, az egyik szereplőnek a származása jut erről az eszébe, túl azon, hogy én egyébként magyar adófizetőként önmagában a kormány propagandát, hogy a kormány óriás plakátokon hirdeti a kormánypárt politikai nézeteit, ezt tartom egyébként felháborítónak. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem pusztán az a rasszizmust, hogyha az ellenségeinket, ellenfeleinket a származásuk alapján jelöljük ki, hanem hogyha egyáltalán a politikai vitákban akár csak a védelemre szoruló vagy a védelembe vett személy pozícióját annak a származása alapján jelöljük ki. Ezt teszi most az Amerikai Egyesült Államok Budapestre akreditált nagykövete. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos Amerika a rasszizmus pártolja. Nagyon olcsó húzás, hogyha valaki a spekulatív tőkemozgások ellen föl akar lépni, ha valaki fel akar lépni az ellen, hogy egy személy, egy pénzügyi érdekcsoport pusztán a gazdasági erejénél fogva különböző független államok belpolitikájába beavatkozzon, azt pusztán azért, mert ennek az érdekcsoportnak a vezérlő figurája történetesen zsidó származású, nem mint hogyha ezt bárki számon tartaná, ezért antiszemitizmussal vádolják. Azt tudom mondani, sajnálatos módon a magyar történelemben természetesen a politikai antiszemitizmusnak vannak tragikus hagyománya. David Pressman úr jobban tenné, hogy mielőtt elfoglalja az állomás helyét, megismerkedik a fogadó ország kultúrájával, történelmével, bár ez általában a hivatalos Amerika képviselőit a legkevésbé sem szokta érdekelni, hogyha bárhová elmennek a világban. Azt tudom mondani, hogy ha ma valami az antiszemitizmust gerjesztheti, a politikai antiszemitizmust gerjesztheti Magyarországon, az az, hogyha külföldi szereplők igazságtalanul antiszemitázzák akár a magyar társadalom egészét, akár a magyar kormányt.
Az egyébként legitim kritika akár a kormány részéről is, hogyha arra hívja fel a figyelmet, hogy civil szervezetek, mint amelyet Alex Soros is vezet most az édesapjának a megbízásából, folyamatosan kapcsolatban áll, tárgyal Európai Uniós vezetőkkel, köztük Ursula von der Leyennel, hogy erre a tényre egy plakát fölhívja a figyelmet?
Én mondom még egyszer, én önmagában a kormány propagandát tartom magyar állampolgárként, magyar választópolgárként felháborítónak. Teljesen mindegy, hogy mi szerepel ezen, Orbán Viktor, Alex Soros, von der Leyen vagy bárki. Önmagában a kormány propagandát abba kéne hagyni, be kellene tiltani. Egyebekben az, hogy bármely uniós tagállam kormánya felhívja a figyelmet, akár csak egy sajtótájékoztatón is, vagy egy rádiónyilatkozatban, hogy különböző Európán kívüli pénzügyi érdekcsoportok befolyásolni akarják az unió döntéshozatalát, ez a világ legtermészetesebb, sőt legszükségesebb dolga ma az európai politikában. Azt tudom mondani általános jelleggel, hogy aki kimegy a politikai pástra, politikai döntéseket akar befolyásolni, pusztán csak a véleményével, de főként, hogyha a tők erejével, az természetesen kiteszi magát a bírálatnak. Hát mi a vélemény szabadság lényege, ha nem ez? És aki úgy akar bírálhatatlan lenni, hogy a származása, vélt származása mögé bújik, az legalább annyira aljas, mint azok, akik másokat, embertársaikat, származásuk, szexuális orientációjuk, vallásuk miatt bélyegeznek meg.
Ha már véleményszabadságot említette, ugye ennek van egy másik vetülete is, a kormány benyújtotta a parlamenthez a szuverenitásvédelmi törvénytervezetet, és ennek kapcsán fölmerült a vita, hogy ez hogyan érintheti a sajtószabadságot. És a sajtószabadságnak van egy másik oldala is, ugye külföldi szereplők esetében olyan közösségi platformok, amelyek nem Magyarországról működnek, korlátozzák, legutóbb például a Pesti Srácoknak a 120 ezres elérésű Facebook oldalát. Ezek a befolyások milyen irányban teszik szükségesé, a szükségesé teszik a szabályozást és korlátozást?
Itt több dolog keveredik össze ebbe a felvetésbe. Egyrészt a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot végigolvastam, ebben felállítanak valóban egy hatóságot, amire égegyadt a világon semmi szükség nincsen, de egyebekben a szabályozás az anyagi jog tekintetében semmilyen módon nem érinti, nincs kapcsolatban a sajtó szabadságával. Az a szabályozási terület, amire ez a törvényjavaslat, törvénycsomag készült, ebbe egyáltalán nem tartozik bele a sajtószabadságnak semmilyen szegmense. Ami a közösségi platformokat illeti, én régóta mondom, hogy az Európai Uniónak az egyik leghalaszthatatlanabb feladata, hogy szabályozás alá vonja a közösségi platformokat. Ma a szólásszabadságára, a sajtószabadságára leselkedő legnagyobb veszedelem az nem nemzetállami kereteken belül van, hanem a nemzetállami joghatóság alól régen kiszökött közösségi platformok a Big Tech cégei felől érkezik. Egész egyszerűen ezek a cégek számon kérhetetlenek, nem csak a magyar állam, nem csak az Európai Unió, az amerikai joghatóság számára is, és ma ők egy kattintással bármelyik ország, bármelyik szuverén ország demokratikus nyilvánosságába, választási kampányába be tudnak avatkozni úgy, ahogyan azt egyébként a regnáló kormánynak nincs is lehetősége megtenni.
Ugye ez a megszólalásban a nagykövet utalt az október 7-i Hamasz támadásra, és azt láthattuk, hogy nemzetközi szervezetek is bírálat alá kerültek Izrael részéről, mondva, hogy nem tettek meg eleget akár a Vöröskereszt részéről a túszoknak a szabadon engedése érdekében, vagy a túszokkal való kapcsolatok felvétele érdekében, akár az ENSZ felé, hogy nem tették szóvá a nőkkel szemben a támadás napján elkövetett szexuális erőszakokat. hogyan látja, hogy a nemzetközi szervezetek mennyire álltak helyt ezen a területen?
Nézze, én ezt nem tudom megítélni. Egy dolog biztos, hogy miközben Izrael államnak a jogát az önvédelemhez, főként azt, hogy október 7-e után kemény válaszlépést fontolgat, ezt nem lehetett elvitatni. Ugyanakkor tisztában kéne lenniük az izraeli vezetőknek azzal, hogy ha a terrorizmust akarják felszámolni, akkor a terrorizmusnak a forrását, melegágyát kéne megszüntetni. Ma Gázában a terrorizmus melegágya azok a szociális viszonyok, amik egyébként nem függetlenek Izrael állam elnyomó politikájától. Tehát miközben Izrael állam indulatait október 7-e után minden jó érzésű ember teljes mértékben megértette, az, ahogyan az elmúlt évtizedekben a különböző palesztin közösségekkel bánt Izrael állam, illetve a telepesek, az önmagában hordja annak a lehetőségét, hogy ha most sikerül is kifüstölni a Hamaszt Gázából, a terrorizmus folyamatosan újra meg újra fog éledni. A megoldás az a két állam, a megoldás az, hogy kölcsönösen a palesztinok és az izraeliek ismerjék el egymás önrendelkezéshez való jogát.
Aztán hogy látja, hogy amikor akár most október 7-e után látható, hogy klímavédelmi tüntetéseken is felmerül Gázának és Palesztinának a kérdése, akár Greta Thunberg részéről, akkor ez mennyire akadályozza, vagy mennyire hátráltatja például magának a klímavédelemnek, vagy környezetvédelemnek az ügyét?
Itt egyszerűen azt látjuk, hogy a progresszív fedő ideológia önmaga a bohózatába fordul. Természetesen ezeknek a tüntetéseknek semmi közük klímavédelemhez. Megjegyzem, ha ezeknek a klímakampányok, az ilyen klímakampányokra, tüntetésekre fordított pénzek és energiáknak csak a töredékét folytatnák mondjuk a tervezett ahulás elleni fellépésre, ami egyébként a nagy cégektől, óriás vállalatok zsebéből húznak ki extra profitot, akkor már előbbre tartanánk a bolygó túlélése érdekében.
Mindenképpen ön ebből a szempontból is példát mutat, talán tegnap vagy tegnap előtti napon született meg a debreceni törvényszéknek a határozat, ami megsemmisítette a debreceni akkugyárnak a beruházási engedélyét. Tehát ilyen jellegű fellépésekre mennyire látja, hogy például Nyugat-Európában törekednének ezek a szervezetek?
De mindig azt kéne kikutatni, hogy ki kit finanszíroz. Nyilvánvalóan, hogy az óriás vállalatoknak minden, így a klímavédelem is pontosan addig érdekük, amíg az extra profitjukat egyetlen centtel sem veszélyeztetik. Én élek a gyanúperrel, hogy amit itt a különböző klímabohóckodások, ilyen festményleöntések, betonhoz való odaragasztások kapcsán látunk, ennek már semmi köze az ökológiai mozgalmakhoz, ez az elcsatornázásnak a programja, tehát hogy az életvilágukat, a bolygójukat féltő emberek ne a legnagyobb szennyezők az óriás vállalatok ellen lázadjanak, hanem hogy az indulatokat folytsák nevetségességbe, illetve az indulatokat csatornázzák el a valódi szennyezők számára semmilyen veszélyt nem jelentő tiltakozásokba.
És végül arra szeretnék rákérdezni, hogy vannak látható az elmúlt időben olyan választási eredmények, amelyek azt jelzik, hogy a közvélemény nem mindig az elvárt módon szavaz. Gondolok itt Javier Milei argentin elnöknek, libertariánus elnöknek a megválasztására, vagy itt Európában Geert Wilders szabadságpártjának a győzelmére. Mindkét választási eredmény elég meggyőző fölénnyel is történt, tehát nem csak meglepetésszerű volt, hanem meggyőző is. Ön mit lát ebben, ezekben a választási eredményekben, ezek ilyen elszigetelt jelenségek, vagy jelentenek egy általánosabb fordulatot is?
Itt most különböző trendeket is azért összekeverünk szerintem, mert Javier Milei győzelmének szemben Orbán Viktor miniszterelnökkel én egyáltalán nem örülök, és ahogyan Orbán reagált, az pontosan a magyar kormány tökéletes következetlenségét prezentálja. Javier Milei győzelme az leginkább azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok megpróbálja visszaszerezni a befolyását Dél-Amerikába. Ugye a leendő külügyminiszter pont a tegnapi napon bejelentette, hogy Argentina mégsem fog január 1-től a BRICS-ország csoporthoz csatlakozni. Latin-Amerikát Mexikótól Chiléig alapvetően globalizációkritikus szuverenista baloldali kormányok vezetik, amik nem kérnek az amerikai imperializmusból, az amerikai gyámkodásból. A Milei kormány a maga szélsőséges neoliberális gazdaságpolitikai felfogásával teljesen világosan az amerikai diktátumokat fogja végrehajtani. És ráadásul nekem nincs kétségem afelől, hogyha kell, akkor a különböző kulturális követeléseknek is eleget fog tenni. Ezzel szemben Európában egészen más a helyzet, ott egyszerűen arról van szó, hogy az európai társadalmak kezdik megelégelni azt, hogy az ő jólétük árán finanszírozzák különböző hadipari energiai koncerneknek az extra profitját, és maga a bevándorlási krízis is kezdi túlépni a tűrés küszöbet a legkülönfélebb európai országokba. Elgondolkodni való azon van, hogy a széles európai tömegeknek az elégedetlenségét miért csak a populista jobboldal tudja becsatornázni. Kérdés az, hogy például Wagenknecht szuverenista baloldali kísérlete Németországban milyen sikert tud elérni. Egyebekben pedig az látszik a holland választáson is, hogy az európai baloldalt a progresszív gyarmatosítás tökéletesen tönkretette a 90-es évek elejétől.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezek a különböző témákban tudtunk beszélgetni. Szép napot kívánok, és viszont hallásra a hallgatóknak is.
Viszont.